a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A nap vendége ma este itt a Trend FM-en, Fehér András, a 4iG Menzor 3D üzletfejlesztési igazgatója. Jó estét kívánok!
Szép jó estét!
És Hadzianis Konstantinos, a 4iG üzletág igazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Ma nagyon izgalmas dologról lesz szó, ugye most itt a Trend FM-en ingatlanos és építőipari hét van, és ennek apropóján gondoltuk, hogy beszélgessünk egy kicsit, mert nagyon izgalmas ez az üzletág. Ugye 3D modelleket készítenek, illetve 3D-ben lefotóznak épületeket, meg hát mindenféle dolgot csinálnak. Ebben még belefér az, hogy amerikai szuperprodukciónak a díszlet készítésében is, vagy virtuális díszlet készítésében is részt vettek, és így, ha jól tudom, akkor még akár Oscar-díjasok is ülnek itt most a stúdióban?
Hát ez azért így enyhe túlzás.
Fehér Andrást hallják, igen.
Persze, amikor átadták ezért a bizonyos filmért pont ebben a kategóriában, amiben mi is dolgozunk, az Oscar-díjat, akkor úgy éreztük, hogy na hát ott abból a szoborból egy kis lepattont felületi elem az a miénk, tehát körülbelül ennyi közünk van hozzá. Hát ennek a VFX csapata, ennek a produkciónak több száz ember volt. Mi is azért 5-6-an benne voltunk. Én el szoktam mondani, mert azért ez egy óriási élmény volt, engem meghívtak a díszbemutatójára a filmnek, és ott viszont azért döbbenten láttam, hogy nincs a filmnek szinte egyetlen olyan kockája se. Tehát itt nem csak a díszetekről van szó egyébként, hanem nagyon sok minden egyebet is csináltunk benne, amelyikhez nem lenne közünk. És ebben ez volt a döbbenet, hogy nem gondoltam volna, hogy ennyi mindent föl fognak használni mi dolgunkból ebben a filmben.
Na akkor beszéljünk arról, hogy mivel is foglalkoznak tulajdonképpen.
Alapvetően 3D digitalizációval foglalkozunk. Ez azt jelenti, hogy a valóságot megpróbáljuk úgy beösszegyűjteni, begyűjteni, hogy az a virtuális számítógépes világba a lehető legjobban leképződjön. Legyen ez épület, legyen egy filmes díszlet, vagy egy filmbe használt tárgy, vagy egyébként egy műtárgy mondjuk, és szeretnénk mondjuk megőrizni az utókornak.
Egyébként ez elképesztően széles spektrum, akkor nagyon sokan vannak, tehát, hogy különböző szakmákból kellenek ehhez, vagy teljesen mindegy, mert a digitalizációhoz értő szakemberek kellenek, tehát az, hogy most éppen ez egy épület vagy egy autó, az teljesen mindegy.
Mind a két megközelítés jó lehetne, de egyébként nagyon sokan vagyunk, nagyon sok különböző szakák találkozik nálunk, és igen, a közös a 3D, közös az, hogy a 3D digitalizációhoz jól értsen, de egy épületfelméréshez kell az építész szemlélet. Egy acélszerkezet digitalizáláshoz kell az a statikai szakértelem. Egy műtárgyhoz úgy kell hozzányúlni, hogy tudjuk, hogy annak mi a története, mi a jelentősége.
Én egy régészeti konferencián vettem részt a múlt héten, és erősen régészeti témájú dolgot adtam elő. Egy monostornak a 10 éves történetét a mi szempontunkból, tehát 3D digitalizáció szempontjából. Tehát itt fontos azért összefoglalni azt, amit itt az előbb a Kosti elmondott, hogy például régészet. Hogy kerülök én oda villamosmérnökként egy régészeti konferenciára?
Pont akartam kérdezni, önnek például mi a szakmája?
Hát ezt elárulom, hogy ennek kapcsán jutott csak eszembe, mert mindenki régész volt, és úgy éreztem idő után, hogy azért nekem majd ki kell magyarázni a bizonyítványomat, hogy villamosmérnökként mégis milyen ördögöt keresek itt, és akkor viszont eszembe jutott, hogy na álljunk meg egy pillanatra. Több mint 40 évvel ezelőtt dolgoztam a Szovjetunió űrkutatási intézetében egy pár hétig, és mi készítettük el először ott, hát természetesen sok-sok kollégával együttműködve, a Phobos üstökösnek a háromdimenziós modelljét. Több mint 40 évvel ezelőtt, biztos. És azt jelenti, hogy én azóta foglalkozom 3D technológiákkal, és ahogy itt a Kosti az előbb említette, azért nagyon sok területen vagyunk ott, tehát azért a fő alapokat, azokat leverjük, jó? Tehát ott vagyunk az építőiparban, építészet, ott vagyunk a gépészetben, ott vagyunk a kulturális örökség megőrzés területén, ide tartozik a műemléképületek felmérésétől, a műemlék jellegű tárgyak felméréséig minden, de ide tartozik a régészet is, ott vagyunk a filmiparban, és még minden olyan területen, ahol 3D szóba jöhet, sokszor tudunk.
Van most egyáltalán olyan terület, ahol nem jöhet ez szóba?
Hát ez olyan, azt szokták mondani, hogy ma már informatika nélkül semmi nincs, hát lassan ugyanez van a 3D dolgokkal is.
Ez a 40 év, ez eléggé furcsán hangzott. Azt gondolná az ember, hogy hát ez csak mostanában van, hogy ilyen fejlett az informatika, de aztán miközben mesélt, hát igen, az üstökösökről pontos képet kellett már akkor is, sőt, hát már azelőtt is 20-30 évvel sem ártott valahogy 3D-be elképzelni, sőt, hogyha csomagolás technikáról van szó, esetleg valami termékcsomagolásról, hát ott is egész érdekes formákat kell tudni például a nyomdának megadni.
Na, mindjárt adok két példát.
Na, mondjon. Ilyennel is foglalkoznak.
Csomagolás technikát ezt levettem. Na most ezt úgy kell előadni, hogy ebből azért ne legyen probléma. Szóval volt egy olyan termék, ami egy bizonyos formában vált híressé. És akkor valaki ezt a bizonyos terméket elkezdte egy más formájú, de ahhoz nagyon hasonló, mint amilyen az eredeti volt árulni. Most többen talán rá fognak jönni, hogy miről van szó, de sajnos csak így rébuszokba tudom előadni, és akkor azért hívott meg minket a felperes, mert úgy gondolta, hogy itt valamiféle eltulajdonításról van szó. Szóval ez a csomagolási módszer, ahogy ő csomagol, annak most van vagy köze, van nincs köze ahhoz az előző módszerhez, és ebben kellett például annyiból igazságot tennünk, hogy mind a két csomagolóanyagot leszkenneltük, lemodelleztük természetesen, és összehasonlítottuk a két modellt, hogy mennyire hasonlítanak egymásra. Aztán persze a bíróság dolga eldönteni, hogy akkor ez most egyforma, vagy nem egyforma, és hány százalékban hasonlít, de az alapot azt mi adtuk hozzá. Na, ennyit a csomagolás technikáról.
Tehát akkor ebben is ott vannak.
Mennyire érdekes, hogy a csomagolásról Andrásnak ez jutott eszébe, nekem pedig az, amikor egy 70 méter hosszú gyártósort kellett beszkennelni, digitalizálni, virtuálisan összecsomagolni, mert Magyarországról Dél-Amerikába szállították.
Ja, és akkor ezt úgy megtervezték, hogy hogyan lehet összepakolni, úgyhogy minél költséghatékonyabban legyen szállítható.
Hát, és hogy utána vissza lehessen állítani ugyanezt az állapotot, hogy ott Dél-Amerikában felkészüljenek arra, hogy ez a gyártósor, ennek milyen betáplálási igényei vannak, hol tudják elhelyezni, hol tudják bekötni, hogy fogják majd üzemeltetni. Ezt így, hogy itthon digitalizáltuk, és csak utána rakták konténerbe, heteket, hónapokat tudtunk spórolni, és elkezdődött kint már a gyártás.
Tehát akkor tulajdonképpen nincs ma a világon olyan iparág, olyan terület, ahol valami módon a 3D szkennelésnek ne lenne létjogosultsága. Ez akkor ezek szerint a piacon is egy-egy jó helyzetet teremt önöknek, hiszen mindenkinek szüksége van erre.
Én azt gondolom, hogy én mindenhol tudnám használni. Nyilván az iparnak van egy jelentős része, aki már használja és nagyban igényli, van, akik most kezdték el, és sajnos van még olyan, akit meg kell téríteni, hogy ez neki jó lesz, és ez neki hasznos lesz, és megtérül. Ez a legnehezebb, hogyha a biznisz oldalról közelítjük meg, hogy hol van neki a megtérülés, hol fogja megérni.
Mert egyébként ez egy drága eljárás?
Hát attól függ, hogy miről beszélünk. Nem csak attól, hanem elsősorban attól, hogy mi a vevői igény. Most vegyünk csak egy épületet, hogy most azért készítjük el az épület homlokzatát, mert például egy filmben szerepel, valószínűleg más elvárása lesz a megrendelőnek.
Alaposabb kell, vagy kevésbé? Tehát a filmre elég a kevésbé?
Ne, most ott valószínűleg elég a kevésbé. Még ugyanakkor, hogyha egy építész rendeli meg tőlünk ugyanezt, aki arra kapott megbízást, hogy azt a homlokzatot hozza rendbe, és azon esetleg olyan apró részletek is vannak, amik megsérültek, esetleg egy picit jobban kidolgozott, egy klasszikusabb, egy szebb, mai értelemben véve szebb homlokzatról van szó, akkor az sokkal nagyobb pontossággal és sokkal részletesebben kell fölvenni, és akkor nyilván a készülék lehet, hogy ugyanaz lesz, de a ráfordított óra mennyisége az nyilván nem ugyanaz lesz a két esetben.
De ez nem egy ilyen pillanatok alatt elkészülő dolog, mert ugye valahol olvastam, az önök honlapján olvastam arról, hogy egy cikkbe volt, hogy egy másodperc alatt nem tudom, hány ezer.
Egy millió pont.
Igen. Egy millió pontot
mindig
képes.
Elmondom, és aztán hozzáteszem a következőket, hogy tessék szívesen ezt végig gondolni, úgy beszorozni a napokat meg az órákat, hogy milyen irgalmatlan mennyiségű adat jönne ebből össze. Ez az adat igaz, de hogyha ezt mind érdemben fel szeretnénk használni. Lehetetlen. Tehát ezt tudja a gép, amelyik számunkra az alapot szolgáltatja, de például most az épületeknél maradjunk, akkor azt mondjuk, hogy na jó lesz a másodpercenként 20 ezer pont is, mert az is iszonyatosan sok, és azt is be kell szorítani. Nem egy másodperc alatt vesszük fel az épület 3D modelljét, először is elsőre nem a modelljét vesszük fel, hanem egy pontfelhőt készítünk róla, az még nagyon sok hozzáadott munkaérték lesz, amíg abból modell lesz, de maga a felvétel sem úgy történik, hogy odaállítjuk az épület homlokzat elé, forog kettőt, egy perc alatt megvan, mehetünk haza. Nem, hát több álláspontból átgondoltan vesszük föl, ahhoz, hogy minden apró részlet látszódjon, és általában azért nem homlokzatokról van szó, hanem épületekről van szó, ahol sokkal több álláspontra van szükség, és azért ez egy több napig eltartó munka, még egy aránylag kisebb épületnél is a teljes felmérési feladat. Na és akkor utána, amíg abból akár 2D rajz, akár 3D modell, akár más elvált eredménytermék lesz, az rengeteg emberi hozzáadott munkát jelent.
Én azt gondolom, hogy egyébként az is egy izgalmas dolog, és akkor ha már itt építőipari hétről van szó, hogy egy épületben hol mennek a különböző vezetékek, legyen szó vízről, csatornáról, vagy villanyvezetékről. Van, amikor ezek keresztezik is egymást, és van, amikor nem tudjuk, hogy hol van, és akkor ilyenkor szokott feltörni a víz, ha éppen fúrunk egy lukat. Ehhez például nagyon jól tud jönni egy ilyen...
Ehhez sajnos pont nem. Tehát ezek a szkennerek, ezek nem látnak bele a falba, a vakolatot fogja látni.
De a későbbiekben egy ilyen időben beszkennelt, vagy elkészített 3D terv, az utólag majd segíthet.
Ez így van. Tehát több olyan projektünk volt, amikor meglévő épületet építettek át, az épületnek a szerkezete maradt meg, mi ezt a szerkezetet szkenneltük, és a különböző szakágak bele tudták tervezni a különböző gépészetet, villamoshálózatot, stb. Ezek úgy tudtak egymás mellett működni, hogy egy közös modellbe dolgoztak, egy BIM modellbe, és elkerülték már a tervekbe is az ütközést. Ha ez alapján kivitelezik az épületet, akkor nagy valószínűséggel oda is kerülnek a vezetékek, ahova tervezték. A gyakorlat azt mutatja, hogy még mindig nem kerülnek oda, és ezért jövünk még egyszer, és még egyszer szkennelünk, amikor még például nincs fönt az álmennyezet, de látszik az összes gépészeti vezeték, hogy hova került, és elkészítjük az épületnek a megvalósulási modelljét. Nagyon nagy különbség van a tervezett állapot és a megvalósult állapot között.
Tudom, hogy ez már nem az önök asztala, de ez hogy nem tud ugyanoda kerülni? Oda nem figyelés, jó lesz ez így, mondja a mester, vagy mi az oka annak, hogy nem oda kerül, ahova tervezték?
Hogyha nincs előzetes felmérés, akkor egy rossz alapra, egy rossz csontvázra kezdenek rá dolgozni, és kint a helyszínen tapasztalják, hogy itt bizony nincs födém áttörés, vagy itt van egy plusz gerenda, amivel nem számoltunk, és ezért azt ki kell kerülniük, a másik szakág pedig pont ott ment volna, ezért ő kikerüli azt, aki kikerülte, és halmozódik folyamatosan a hiba. De még olyan esetben is előfordul, amikor van előzetes felmérés, hogy valaki elront kint valamit, és nem az épül meg, ami a terven van, és ezek egymásra halmozódva egyre nagyobb hibát okoznak.
Tehát akkor mindenképpen érdemes megcsinálni utólag a 3D-szkennelést, hogy össze lehessen fésülni a tervekkel.
Össze lehessen hasonlítani, hogy egyáltalán mi épült meg. Legyen egy megvalósulási tervem, hogy ténylegesen mi az, ami az én ingatlanomban van, és utána ezt tudjam üzemeltetni. Egy rossz tervet használva nem fogom tudni üzemeltetni az épületet. Nem fogom tudni jól üzemeltetni az épületet.
Tehát akkor igazából ez az ingatlan üzemeltetőknek a legfontosabb. Tehát mondjuk egy nagy irodakomplexumnál ott az üzemeltető cégnek a legfontosabb ez.
Nekik ez nagyon fontos lenne. Most már
lenne,
most már kezdik ők is érezni. Tehát abban a pillanatban, hogy ők megépítetik és üzemeltetik, és hosszú távon szeretnék üzemeltetni, ott egyre többször előjön az, hogy erre van igényük, hogy legyen egy ilyen modell, hogy átlássák, hogy valamilyen üzemeltetési rendszerbe a helyes BIM modell szerepeljen.
Amit a kollégám mondott, azt azért egy picit cizellálnám. Itt a cizellálás nem azt jelenti, hogy kijavítom, hanem azt, hogy hozzátennék egy-két dolgot. Például elhangzott ez a BIM kifejezés, azért ezt nem hiszem, hogy mindenkinek kötelező.
Igen, erre rá is akartam kérdezni, csak nem akartam
mondom,
bele.
Tehát ez a Building Information Modellingnek a rövidítése. Sokan most már használják Building Information Managementnek is, nem teljesen véletlenül ennek is van relevanciája. Ugye mit jelent? Épületinformációs modell készüljön magyarul. Onnantól kezdve, hogy elkezdődik egy épület tervezése, kigondolódik az épület, onnantól kezdve egészen a megépítésen, üzemeltetésen keresztül a bontásáig minden információ áron rendelkezésre erről az épületről. Nagyon röviden összefoglalom, mert nagyon durván erről szól a BIM, tehát ezért nagyon fontos. És itt a legutolsó részben, amit a kollégám mondott, itt ez az üzemeltetés, ez tényleg nagyon-nagyon fontos, és nem azért mondjuk, mert nekünk ez érdekünk fűződni, persze, mindenki fölméretne ilyen szempontból az épületet, az nekünk hasznos volna. De azt is egy kicsit pontosítanám, hogy ha már egy dolog eltűnt az álpadló vagy az álmennyezet fölött, akkor azt már egy kicsit nyűgös megmérni utólag. Akkor jó egy ilyen felmérés, hogyha folyamatosan a teljes építkezést figyelemmel tudjuk kísérni, és mielőtt eltűnnének ezek a dolgok, takarásba kerülnének ezek a dolgok, akkor tudjuk felmérni. És akkor itt csatlakozva, ott elhangzott egy olyan mondat, hogy ha beázás van, akkor mit? Na, itt azért hasznos tud lenni az, hogy egy olyan épületnél, ahol utólag már nem tudjuk megmérni, hogy hol vannak a csövek, mert nincs olyan eszközünk rá, van, akinek van vagy lehetség, és azért az sem egy lehetetlen technikai feladat, de hogyha rendelkezésünkre áll egy korábbi modell, amit még az építkezés során csináltunk, akkor pontosan tudjuk, hogy hol kell megbontani a falat, hol lesz az a vízvezeték, amiből valószínűleg most a víz folyik.
Tehát akkor az építőipar mindenképpen foglalkoztatója önöknek, és az egyik legnagyobb, vagy egyébként mi az a terület, ahonnan a legtöbb megrendelésük érkezik?
Hát azt szeretnénk, hogyha az építőipar lenne, és mindent meg is fogunk tenni annak érdekében a közeljövőben is, hogy az legyen, de azért azt gondolom, hogy most már szálazni kell, hogy általában az építőiparon belül is van nagyon sok olyan jellegű munka, ami inkább épületgépészet. Ott például még azért nagyon sok minden tennivalónk van, tehát ott azért nagyon-nagyon lehet használni, amit mi csinálunk.
Tehát de nem ott használják a 3D szkennelést leginkább, mert az alapján, amit most az imént elmondtak, azt gondolná az ember, hogy hát ott van a legtöbb értelme.
Első körben az alapgeometria felvételénél használják, tehát ma még mindig az építőiparon belül mondjuk az építész tervező az, aki megkeres minket. A gépész tervező nem szokott külön megkeresni, ő mindig hozott információból dolgozik, jobb esetben megkapja azt, amin mi dolgoztunk, vagy más hasonló cég dolgozott, rosszabb esetben valamilyen levéltárból fellelt, vagy akár kéziméréssel elkészített modellt kap az építésztől, vagy 2D rajzot, és 2D-be terveznek.
Az egyébként egy érdekes dolog, ugye az imént Fehér András mondta, hogy ezelőtt 50 évvel milyen problémát okozott a 2D-ből 3D-be áttenni valamit. Mondjuk ott az ultrahangképről volt szó, amit ugye csak az orvosok ismertek föl akkoriban. Ma már ez a számítógép által feljavított, mert valószínű, hogy itt a képalkotásban inkább a számítástechnika varázslata van benne, inkább mint a pontos kép. Szóval, hogy visszatérjek ide, hogy a 2D-ből 3D-be, akkor ez a fajta tudás, ez kell ehhez is, nem? Hogy akkor valamit, amit megkapnak 2D-be, azt is valahogy össze tudják fésülni.
El kell különíteni, hogy mire jó, mert a mai napig, tehát 21. században is van létjogosultsága a 2D-nek, ahogy a 3D modellnek is, és a 3D pontfelhőnek vagy poligonhálónak is, amikor nem dolgozzuk fel ezt. Tehát mindegyiknek megvan a maga létjogosultsága. Egy 3D modellbe én nagyon nehezen, vagy nem is szeretném belevinni mondjuk azokat a geometriai hibákat, ami egy gerendának az önsúlyból való lehajlása, azt a néhány centit. Viszont van olyan szakág, aki ezt igényli, és ott egy 2D-s rajz, vagy egy boltozatnál egy 2D-s rajz, hogy annak a valós geometriája a keresztmetszetben hogy néz ki, az sokkal-sokkal többet tud mondani, mint hogyha az egészet általánosan 3D-be megmodelleznénk. És a legtöbbet azt tudja mondani, hogyha a interpretációmentesen meghagyjuk a pontfelhőt, és egyébként ez az egyik hitvallásunk, hogy ezeket elrakjuk és eltároljuk és gyűjtjük ezeket az adatokat, mert ott mindenféle emberi beavatkozás nélkül vissza lehet nézni, hogy a valóság az hogyan lett leképezve. Ott bárhol tudok levenni egy ilyen 2D-s metszetet, bármilyen méretet meg tudok mérni, és az a valóságnak megfelel.
Csak annyit tennék hozzá, hogy javítsd ki, hogyha tévednék, meg lennék lepve, ha nem így lenne, szerintem az építési hatóságnak mind a mai napi 2D rajzot kell beadni, és nem 3D modellt.
Az építési hatóságnak 2D rajzot kell beadni.
Tehát hiába van 3D modell, az, amire jelenleg az elbírálás történik, ami alapján az engedélyt kiadják, az 2D rajz. Most mi következik ebből, hogy akkor senki nem csináltat 3D modellt? Nem, már fordult a kocka. Tehát azért csináltat az építész 3D modellt, mert abból sokkal egyszerűbben fogja a hatósági elbíráláshoz szükséges 2D dokumentációt is előállítani.
Na jó, erről majd még beszélünk, most viszont tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Fehér Andrással, a 4iG NRT Menzor 3D üzletfejlesztési igazgatójával, és Hadzianis Konstantinosszal, a 4iG NRT üzletág igazgatójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.